Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 95 éve született Pászti Miklós Liszt-díjas karnagy zeneszerző, a Liszt Ferenc Társaság és a Kodály Társaság alapító tagja, a Kórusok Országos Tanácsának elnökségi tagja életművét idézzük, lánya Barocsiné Pászti Nóra emlékeivel, de a műsorban Pászti Miklós hangját is halljuk majd. Mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, engem már is ért egy meglepetés Pászti Miklós karnaggyal kapcsolatban, hogy még a Magyar Rádióhoz is köze volt, nem csak felnőtt érett művészként, hanem jóval korábban. Hát ez tényleg kuriózum, hogy ezt most megtudhatjuk.
Igen, ez pontosan így volt. 1945-ben az apu már itt járt, pontosabban hát a Ródi Sándor utca 5-7-ben, akkor még romokban állt a Magyar Rádió épülete, és neki már akkor volt egy saját szervezésű kórusa a Magyar Református Gimnáziumban, és egy pedagógus szakszervezet intézte, hogy legyen ott egy kórus bemutató, és meghívták ezt a kórust, és akkor az apu elmúlt 16 éves, de még nem volt 17, úgyhogy ő már akkor vezényelt, ő már akkor eldöntötte, hogy a zenéhez komoly köze lesz. Hát arról nem is beszélve, hogy ő a gimnázium mellett felvételizett zeneiskolába, és azt is 2 évig végezte, és utána jelentkezett a Zeneakadémiára. De az, hogy hogyan is kerülhetett erre a pályára, azt szeretném elmondani, bizony, hogy nagyon érdekes volt maga a születésének a története. Az én nagypapámat Pászti Elemért, hát mendemonda szerint megátkozták, hogy ne születhessen fiúgyermek. A nagypapám akkor udvarolt egy csodálatos fiatal hölgynek, aki nem volt más, mint József Attila testvére, József Jolán, és őt el is vette feleségül. Rá egy évre megszületett a kisfiúk, aki 10 hónaposan diftériában meghalt. Borzasztó modell volt, mindenki keseredve, de olyannyira, hogy ebből válás lett. És nagypapám elég sokára nősült újra. Nagymamám 30 évesen szülte meg az aput, és nagyon beteges volt a baba, úgyhogy a széltől is óvták, több gyermekük nem is született. Hát a nagypapám tornászbajnok volt, neki más tervei voltak az ő fiával, de hát mivel ilyen állapotban volt, a nagymama volt az erősebb, aki elvégezte a Zeneakadémiát, mint zongorista, és hát innentől kezdve azért már megalapozták, hogy hát akkor terelgették a zenei élet felé. Hát így jelentkezett az apu 18 évesen a Zeneakadémiára, de nagyon be akart jutni, úgyhogy 3 szakra is jelentkezett. Egyházkarnagyképzőre énektanárképző volt, és zeneszerzés, ebből 2-re vették fel. Ami nagyon érdekes, hogy az egyházkarnagyképzőt ugye 49-50-es tanévben megszüntették a politika miatt, épp akkor diplomázott volna az apu. Felajánlották neki, hogy mivel az énektanárképzőre nem vették fel, hogy akkor hip-hop egy év alatt úgy mindent tegyen le. El kellett dönteni, hogy akkor a zeneszerzés, vagy ez. És akkor erre kellett koncentrálni, úgyhogy a zeneszerzést egy kicsit félretette, mondván, hogy akkor ebből levizsgázik, meg lesz ebből a diplomája, és újra felvételizik zeneszerzés szakra. De akkor közölték vele, hogy mivel van már egy diplomája, nem lehet még egy. Úgyhogy hát őnek itt nincsen zeneszerzői diplomája. Viszont egyházkarnagyi diplomája meg lett. Ugyanis 51-ben az esztergomi fő egyházmegyei hatóságtól egyházkarnagyi jogosítványt kapott, melyet a csanádi püspök látott el kézjegyével, és ilyen diplomának a birtokában mindössze 5-en kerültek.
Thank you.
zeneszerzést ő már nagyon fiatalon elkezdte. 49-ben írta az első olyan művét, amiről én tudok, ami bekerült már a Szerzőjogvédő Hivatalnak a listájába. Erre az van ráírva, hogy bravo, ... ez már valami. Aláírás Kodály Zoltán. És akkor gondolta, hogy hát akkor ezzel kéne azért egy kicsit többet foglalkozni, de az élet elterelt, tehát valahol dolgozni kellett, és így jelentkezett ő az akkor alakuló Magyar Állami Népi Együttesbe.
És ezt visszaesésként élte meg vajon, vagy egy kihívásnak?
Szerintem kihívásnak, mert ez annyira érdekes és annyira komoly kihívás volt. 1500 embert hívtak oda, hogy kiválasszák a zenekart, a tánckart és az énekkart, és lett egy 60 fős énekkar olyan emberekből, akiket akkor kellett tanítani a szolfézsra. És apunak ez egy nagy kihívás volt, hogy őket mind megtanulni, és ez 50-ben volt. És úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy 52-ben az első művészeti társulat volt, aki kimehetett Kínába, és ott az apu 23-24 évesen a pekingi császári palotában 20 ezer ember előtt vezényelt, de ha jók az információim, akkor a dísztéren 100 ezer ember előtt lépett fel a kórus, és óriási sikere volt az Állami Népi Együttesnek, ott 2 hónapon keresztül ott turnéztak. Itt 4 évet dolgozott, aztán másfelé szólította a munka lehetőség, vezetője lett a belügyminisztérium hivatásos énekkarának. Ennek is van egy érdekessége, én nem tudom, hogy az én apukám, akinek a legnagyobb sport teljesítménye az a sakk, ő ott főhadnagyi rangot kapott. Igen. És aztán több öntegvékeny kórust vezetett, vagy az Okis szimfonikus zenekarának, énekkarának, tánckarának volt a művészeti vezetője. Nem is tudom felsorolni, azt hiszem az utolsó műegyetemi kórus, akit szintén ő vezetett. Aztán volt egy idő, amikor munkanélküli volt. Hát az egy nagyon nehéz időszak volt, de akkor is dolgozott, méghozzá, idézem apámat, tróger voltam, lányom. Apa, ez mit jelent, hogy tróger voltál? Hát én elmentem a műcsarnokba, és cipeltem a képeket.
Aztán... Viszont akkor is művészeti területen és volt valamilyen
nagyon
formában,
nagyon érdekes, hogy igen, igen. És utána került vissza 63-ba a Magyar Állami Népi Együtteshez, és innentől kezdve, amíg meg nem szüntették az énekkart, ott dolgozott. Több mint 30 éven keresztül 3500 előadást tartott az Állami Népi Együttes, ebből olyan 1200-1300-at külföldön. Hihetetlen sikereket értek el külföldön ezzel a bizonyos hármas egységgel, amihez az impresszáriók ragaszkodtak is, hogy legyen egy profi kórus, egy profi tánckar és egy profi zenekar. És itt ez mind adott volt.
karnagynak apostrofálta magát?
Ő kifejezetten ő karigazgató volt, ő a kórusnak volt a vezetője.
Igen, de a saját maga számára, mert ugye zeneszerzőként indult, aztán egyházzenész szakon végzett, végül is ugye hallottuk a történetet, de valamilyen formában nyilván benne volt még ez a zeneszerzés. De ő vajon éppen azért, mert ennyire kórustól kórusig vitte őt a sorsa, hogyan értékelte vajon ő saját magát?
Ő kórus karnagynak tartotta magát. Vannak nem csupán kórusra írt művei, vannak kifejezetten hangszeres művei is, de az nem olyan sok. Ami ebben az időszakban nagyon jó volt, hogy volt lehetősége produkciókba írni darabokat.
És tulajdonképpen az ő nevéhez fűződik az ország egyik legnagyobb kórusának megalapítása. Mert ugye ez a bizonyos állami énekkar, ez mennyiben az ő nevéhez fűződik valójában ennek a létrehozása?
Hát én úgy gondolom, hogy szinte 100%-ban. 1984 vége felé döntött úgy a felsőbb vezetés, hogy meg kell szüntetni, le kell választani a kórust a Magyar Állami Népi Együttesről. Én magam részéről, mint Pászti utód, én ezt rettentő mód sajnáltam. Azt is kevesen tudják, hogy ezt a hármas egységet nem más, mint Kodály Zoltán ajánlotta. Egyrészt. Másrészt, amikor 1984-ben turnéra indult Amerikába az Állami Népi Együttes, olyan hatalmas nagy sikert aratott, hogy a Columbia Artist úgy döntött, hogy 3 évente ő megkívánja ismételni méghozzá hosszan. Tehát 3 hónapra menjenek ki 3 évente, mert hatalmas nagy sikerük volt. Aztán 85-ben kivették a kórusra. Ennek ellenére a Columbia Artist feltételhez kötötte, hogy nem hívja meg az Állami Népi Együttest, mert ez most csupán ő számára egy tánckarrá degradálódott valami, akkor menjenek, hogyha lesz megint kórus. Úgyhogy 87-ben, 90-ben, és 94-ben volt a következő, bizony verbúválni kellett az énekeseket, hogy el tudjanak menni Amerikába. Tehát arról volt szó, hogy hagyják ezeket az embereket szétszéledni. És óriási tudással rendelkezett ez a kórus, tehát ez egy akkora csapat volt. Őket hagyni elveszni, ez óriási vétek lett volna. És azt mondta az apu, hogy ő mindent megtesz. Tehát ő, aki 2 dolgot akart életébe, kórust vezényelni és zenét szerezni. Az, hogy leüljön tárgyalni, minisztériumba járkálni, vitatkozni, az őt rettentő mód megviselte, de azt többször hallottam tőle, hogy ezt a kórust én meg fogom menteni, ha addig élek is. És hát az állami énekkar oratórikus debütálása 1986. március 26-án volt, és nem mást adtak elő, mint Beethoven Missa Solemnisét, és Doráti Antal vezényelt. Óriási nagy siker volt, és egy óriási nagy munka, és ezt szerette volna az apu a továbbiakban is folytatni, hát ami már nem igazán sikerült, mert hát ugye beteg lett. Úgy látszik, hogy a szervezete már nem nagyon tudta befogadni, meg neki első volt a kórus, első volt, hogy mindig menni kell, mindig csinálni kell, mindig vezényelni kell, és mindig, majd elmegyek orvoshoz, és hát ez későn történt meg, úgyhogy ő végül is nagyon fiatalon ment el. Akkor én úgy gondoltam, hogy idős, persze, de most, hogy én már 7 évvel idősebb vagyok, mint amikor az apu meghalt, és az anyu rá 7 évre szintén 60 évesen meghalt. Ez mindkettőjükre nagy hatással volt, hogy egy ekkora harcot kellett megvívni.
Giuseppe Verdi 4 áhítatos ének című művének 4. Te Deum tételéből hallottunk részletet. Ezen a felvételen Lamberto Gardelli vezényelte a Magyar Állami Hangversenyzenekart és a Magyar Állami Énekkart, utóbbit a karigazgató Pászti Miklós készítette fel erre az 1986. április 21-i koncertre, amelyet az Erkel Színházban rendeztek. Mai műsorunkban Pászti Miklós karnagyra emlékezünk lánya, Barucsiné Pászti Nóra történeteivel.
Ha lesz időnk a zeneszerzésről is,
ezt akartam mondani, hogy ki ne hagyjuk a zeneszerzés részt, hiszen valamilyen formában az is kapcsolódik a kórusokhoz, hiszen kórusfesztiválon nyert elképesztő díjakat a műveivel. Tehát igen, ott biztos, hogy megkapta azt az elismerést, ami esetleg a Zeneakadémián, amikor döntéshelyzet elé állították, akkor egy picit úgy érezhette, hogy elmaradt, de legkésőbb itt ezekkel a díjakkal megkapta a zeneszerzői elismerést is.
Igen, és igazság szerint mégsem volt ezzel annyira megelégedve, hogy itthon ilyen elismeréseket kapott, mert úgy gondolta, hogy viszont nem játsszák annyira az ő műveit. Nem igazán értette, hogy de miért nem. Többször hallottam, hogy apád fekete listára került, de apu úgy gondolta, hogy ő megpróbál bizonyítani, és nemzetközi pályázatra beadott több művét is. Az első ilyen mű a Janus Pannonius versére íródott, Könyörgés békért.
A Szilágyi Erzsébet gimnáziumba járván a lányom, én elmentem arra az Erzsébet napra, ahol Sztojanovics Adrien eldirigálta a pünkösdölőt, ez engem nagyon érdekelt is. Nos, valahol a bátot le kellett tenni, és az Erzsébet nap, ez egy nagyobb ünnepség, nagyobb műsor, szavalatok és egyebek. Ott korepetálgatott egy kislánnyal Básti Lajos. Azt hiszem, hogy nem tudta kellőképpen megmagyarázni a leányzónak, hogy mit, hogy gondol, és elmondott egy verset, ezt a Janus Pannonius verset, ami valahogy úgy volt felépítve, valami úgy csodálatos volt a háborútól a békéig, tehát a egyetlenségeken, az emelkedéseken, a jajgatásokon át a megnyugvásig, hogy egész egyszerűen hozzáadott a vershez annyit, hogy én erről az Erzsébet napi ünnepségről azzal mentem el, ezt kell megcsinálni, mert ez olyan rendkívüli. Úgy látszik, Básti Lajosnak köszönhetem ezt. Bár köszönhetnék még több ilyesmit neki. Precatio pro pace. Könyörgés béké.
Thank you.
Így született meg a Janus Pannonius versére írt mű, ami 1974-ben Arezzóban kitüntetett mű lett. Itt az első nemzetközi Guido d'Arezzo pályázat zsűrije úgy gondolta, hogy ez nem még az egy és oszthatatlan díj volt, hanem ők kiadtak dicséretet is. Ez egy megdicsért mű volt, de ide elküldött még a következő években 3 darabot. Az egyik a Terra Tremuit férfi karra, na ez már egy és oszthatatlan díjat kapott. Aztán a Liberamit, ami vegyes karra írt mű, ezt a Lantos Rudi bácsi emlékére, Lantos Rezső, így ismerik többen, aki nagyon fiatalon 50 évesen halt meg, és az apunak kollégája volt a Magyar Állami Népi Együttesben. Az ő emlékére írt a 77-ben, amikor meghalt, és a Puero Hebreorum, ami 4 szólamú női karra írt mű, és az is egy és oszthatatlan díjat nyert. Ez a zsűri annak idején úgy döntött, hogy egyetlen egy díjat ad ki, és kiválasztottak néhányat, aki dicséretben részesült, de szerintem ez is óriási dolog volt. És az utolsó ilyen mű, amit pályázatra elküldött, az pedig Spanyolországba ment, méghozzá az ottani kolostor Barcelona mellett lévő Montserratnak az 1000 éves évfordulójára írták ki a pályázatot, és az apu egy 4 szólamú gyermekkarra írt Salve Reginával pályázott, és megnyerte.
Hogyha a műsort azzal zárjuk le, ha egy pillanatra betekinthetünk a kulisszák mögé, mi az első kép, ami felvillan, hogyha édesapád Rapáczy Miklós karnagyra gondolsz?
Hát esküszöm, most meg fognak kövezni, de az, amikor anyu mindig mondta, hogy most ne zavarjátok apátokat, éppen komponál. Ettől függetlenül mi azért benyitottunk a szobába. Látni nem láttuk az aput, csak hallottuk, hogy ott ül a zongora mellett, ugyanis az egész szoba füsttel volt tele, mert az apu Kossuthot szívott, nem tudom, vannak biztos, akik emlékeznek, mi az. Hát az egy borzasztó cigaretta volt. Igen, tehát erre emlékszem. Vagy nagyon szeretett kimenni a természetbe, nekik dobogókön volt egy telkük, egy kis vikendházzal, és a szomszéd nénék mindig azon mosolyogtak, hogy kiszálltak a kocsiból anyuval, hogy jaj, micsoda csodálatos friss levegő, és azzal a mozdulattal rágyújtottak mind a ketten. Igen, ő egy végtelenül szerény ember volt, meg időnként mókás is. Hát amikor éjszaka, hát 11 óra körül Kégolyi utcában laktunk, 4. emeleten, és az utcában elkezdett valaki kiabálni, de rettentő mód kiabált. Miklós! Mikikém, képzeld el! Nem tudtuk, hogy apu nyitotta az ablakot. Vujcsis Tihamér, állt ott lent. Hát én nekem akkora ötletem van. Hát Miklós, hát ráérsz, ráért, már aludna a család. De csak egy perc lesz, csak egy perc. Akkor feljött Vujcsis Tihamér, és leült a zongorához, és hatalmas hangerővel ott előadta, hogy ő mit talált ki, és ez óriási élmény volt, és nagy móka. Hát úgy valahogy ilyesmi volt az apu.
Kedve nincs, annak egy csöppesze sincs, ügöl lassan, hogy méri, halállapon sem éri, ha felkötnék a füstre, vagy a páringás is fre. Megérdemelné, hely, megérdemelné.
Hey, 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 hey
műsorunkban a 95 éve született Pászti Miklós Liszt-díjas karnagy zeneszerző, a Liszt Ferenc Társaság és a Kodály Társaság alapító tagja, a Kórusok Országos Tanácsának elnökségi tagja életművét idéztük, lánya Barócsiné Pászti Nóra emlékeivel, aki azt is elmondta, a család nagyon hálás a Zenetudományi Intézet vezetőinek, különösen dr. Dalos Anna zenetörténésznek, hogy úgy döntöttek, a teljes Pászti hagyatékot átveszik, hogy az kutatható legyen a következő generációk számára is. Mai műsorunkban a Verdi részlet kivételével Pászti Miklós műveit hallgattuk, a Puer Natus Est kórusművet a Nemzeti Énekkar élén Antal Mátyás vezényelte, majd Pászti Miklós dirigálta az Állami Népi Együttes ének és zenekarát a Naphívogató című dalban. Műsorunk végén pedig Pászti Miklós három régi nóta című művének részletét Lisztes László és a Pászti Miklós vegyes kórus énekelte, Erdélyi Ilona zongorázott. Nagyon köszönöm Barócsiné Pászti Nórának, hogy elfogadta meghívásunkat, önöknek pedig, hogy velünk tartottak, Vece Szilviát hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra.